Aktuális. Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Húsvét hetében járunk, az úgynevezett nagy hét közepén. Vasárnap a keresztény világ Jézus halálának és feltámadásának emlékünnepét üli. A mai műsorban a közelgő ünnepet helyezzük a figyelem középpontjába. Szólunk majd az ünnep egyházi és népi jelentőségéről, az előkészületekről, de mindezek előtt a forrásához is visszamegyünk. A húsvét eredetét egyrészt a zsidó húsvétban találjuk meg. Ugyanakkor legalábbis a népies húsvét ünneplés sok elemet megtartott a múltbeli természetimádó vallások kultuszaiból is. Ezeket a néphagyományban fedezhetjük fel. Mindenek előtt nézzük, milyen módon áll kapcsolatban a húsvét az ószövetségi Pészach, avagy görögös nevén Páska ünneppel. Az első Páska ünnep egy konkrét és jelentős történelmi eseményhez fűződött. Dr. Pranc Zoltán, a Sola Scriptura Teológiai Főiskola ószövetségi tanszékvezető tanára.
Maga az ünnep eredete a zsidó nép egyiptomi fogságából való szabadulásához kapcsolódik. Egész pontosan a tizedik csapáshoz, amit Isten a Mózes második könyve leírása szerint az egyiptomiakra mért, és a tizedik csapás nyomán hagyták el az egyiptomi fogságot, és ekkor kellett megölniük a páska bárányt, amelynek a vérével meg kellett jelölniük az ajtófélfákat, és így az öldöklő angyal a leírás szerint, ahol látta ezt a jelet, elkerülte azokat a házakat.
Szólott pedig az Úr Mózesnek és Áronnak Egyiptom földén, mondván: ez a hónap legyen néktek a hónapok elseje, első legyen ez néktek az esztendő hónapjai között. Szóljatok Izrael egész gyülekezetének, mondván: e hónap tizedikén mindenki vegyen magának egy bárányt az atyáknak háza szerint, házanként egy bárányt. Hogyha a háznép kevés a bárányhoz, akkor a házához közel való szomszédjával együtt vegyen a lelkek száma szerint, kit-kit ételéhez képest számítsatok a bárányhoz. A bárány ép, hím, egyesztendős legyen, a juhok közül vagy a kecskék közül vegyétek. És legyen nálatok őrizet alatt e hónap 14. napjáig, és ölje meg Izrael községének egész gyülekezete estennen. És vegyenek a vérből, és azokban a házakban, ahol azt megeszik, hintsenek a két ajtófélre és a szemöldök fára. A húst pedig egyék meg azon éjjel, tűzön sütve, kovásztalan kenyérrel és keserű füvekkel egyék meg azt. Ne egyetek abból nyersen vagy vízben főtten, hanem tűzön sütve, a fejét, lábszáraival és belsejével együtt. És ne hagyjatok belőle reggelre, vagy ami megmarad belőle reggelre, tűzzel égessétek meg. És milyen módon egyétek azt meg? Derekaitokat felövezve, saruitok lábaitokon, és pálcáitok kezetekben, és nagy sietséggel egyétek azt, mert az Úr pászkája az. Mert által megyek Egyiptom földén ezen éjszakán, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földén, az embertől kezdve a baromig, és Egyiptom minden istene felett ítéletet tartok, én az Úr. És a vér jelül lesz néktek a házakon, amelyekben ti lesztek, s meglátom a vért, és elmegyek mellettetek, és nem lesz rajtatok a csapás veszedelmetekre, mikor megverem Egyiptom földét.
A páska elkerülést jelent, Elsősorban arra vonatkozott, hogy aki hitt az Isten ígéretében és a megölt bárány vérével megjelölte az ajtófélfát, annak házát elkerülte az Isten ítéletet végrehajtó angyal csapása. Jelképként pedig azt fejezi ki, hogy Isten küld egy megváltót, az ő bárányát, akinek vére által, vagyis élete árán az ember megmenekülhet a bűn okozta örök halál ítéletétől. Rendkívül mély és gazdag tartalmú ünnep volt tehát a Pészach, amely az isteni megváltás nagy művére tanította az embereket.
Az ünnep elrendelésének a leírásában azt olvassuk, hogy derekaikat felövezve, tehát menetkészen üljék meg ezt az ünnepet, kovásztalan kenyérrel kellett elfogyasztaniuk a páska bárányt, illetve a húsvéti bárányt, és keserű füvekkel, amik mind-mind jelképes mozzanatok a leírásban. Tehát ez, hogy felsarúzott lábbal és felövezve, az a menetkészség esetükben, ugye történeti kontextusba illeszkedve, hogy ne késlekedjenek elhagyni a rabságuk földjét. Nyilván ennek az újszövetségi üzenete már az, hogy az ember a bűneit elhagyni ne késlekedjen, de magában foglalta azt is, hogy a Bibliának azt a többször visszaköszönő üzenetét, hogy ezen a földön mi vándorok vagyunk, és az életünk igazi célja vagy végső állomása az nem itt van. Ugyanakkor a kovásztalan kenyér egyrészt megint nyilván a történeti helyzet kontextusába illeszkedő sajátosság, tehát hogy nem volt idő a kenyér megkelesztésére, szintén a sietés vagy a késlekedést fejezte ki, másrészt a bűntelenséget. Tehát szintén a bűntelenségnek, vagy a tisztaságra, a makulátlanságra való törekvésnek a jelképe a kovásztalanság, az erjedetlenség. És hasonlóképpen a keserű füvek, amelyekkel együtt kellett fogyasztani a húsvéti bárányt, vagy mai szóval mondhatnánk így, hogy keserű salátával, a keserűség, hogy azért ez nem fájdalomtól és keserűségtől mentes, hogy az ember akár otthagyja a lakhelyét, még hogyha az a rabság földje is, akár pedig jelképes értelemben elhagyja a régi életét, a bűneit.
A páskát ezután évenként kellett megünnepelni, emlékezésül az Egyiptomból való szabadulásra. Másrészt előre is mutatott a majdan eljövő, megígért isteni bárányra.
Tehát az elkerülés ünnepét, a húsvét ünnepét évről évre megünnepelték, és ez egészen bibliai szemlélet szerint, illetve az újszövetségi szemlélet szerint Jézus haláláig tartott. Az újszövetségi szerzők ugyanis, Kál apostolt kell itt mindenek előtt említeni, egyértelműen beazonosítják ezt az ünnepet, egy profétikus üzenetet hordozó ünnepet, amely Jézus Krisztus kereszthalálát vetítette előre. Erre nézve teljesen egyértelmű kijelentését találjuk az apostolnak a Korintusbeliekhez írott első levél 5. fejezetének 7. versében. Azt írja, mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus megáldoztatott érettünk. De hogy nem erőltetett, vagy nem Pál apostolnak a kitalálása ez az új szövetségi értelmezés, annak úgy vélem, hogy az a legegyértelműbb és legnyomatékosabb jele, hogy maga Jézus Krisztus is úgy tekintett a húsvétra, mint az ő megáldoztatásának, önként vállalt váltság halálának a napjára. Nagyon megszólító az a mondata, hogy ez a kijelentés, amit ennek kapcsán Lukács evangélium a 22. fejezetében olvasunk, így szól a tanítványaihoz, kívánva kívántam a húsvéti bárányt megenni veletek, mielőtt én szenvednék. Vagyis Jézus úgy tekintette erre az ünnepre, mint a, ismétlem, az ő váltsághalálának, kereszthalálának az előkép ünnepére, és mint egy utolsó szeretett közösség, vagy ékességbeli együttlét a tanítványokkal, ez az utolsó páska vacsora, amit közösen fogyasztottak el, és utána következett ennek az előképnek a beteljesedése, vagyis Jézus Krisztusnak a halála. Érdemes hozzáfűzni, az ünnep újszövetségi értelmezéséhez, hogy Pál apostol általánosságban is megfogalmazza az újszövetségi ceremóniák kapcsán, így az ünnepek kapcsán is, de egyébként az egész áldozati rendszer vagy templomi szolgálat kapcsán is, hogy ezek a ceremóniák árnyékai az elkövetkezendőknek, de a valóság Krisztusé. Tehát ezek a jelképes cselekmények, ünnepek, köztük a húsvét, illetve a Pészák, a dramaturgiájukkal, az eszközeikkel, a jelképes eszközeikkel, cselekményeikkel, mondom, olyan üzenetet közvetítettek, amiben az új szövetségi szerzők, legfőképpen maga Jézus Krisztus, a megváltási tervnek a beteljesedését, annak egyes mozganatait azonosították. Most persze ez hitbeli kérdés, hogy valaki ezt elfogadja vagy sem, de ami tény, az az, hogy a Bibliának a szemlélete az ez, és egy nagyon következetes, koherens szemlélet, ez tehát, hogy az ószövetségi ceremóniák azok mind a megváltásban teljesedtek be, és akkor ad ismételjen még egyszer, hogy a Pészák ünnepe, a húsvét ünnepe Jézus Krisztus kereszt halálában nyert be teljesedést. Érdekes vagy fontos lehet kitérnünk arra, hogy éppen az imént idézett Lukács evangéliumbeli szakaszban, ahol Jézus a saját haláláról beszél, azzal folytatja, hogy megalapítja a folytatólagos ünnepet, Pészáknak vagy a húsvétnak a folytatólagos újszövetségi ünnepét, az úrvacsorát, amit a Biblia eszméje szerint a keresztényeknek a húsvét helyett gyakorolniuk kellene.
A IV. Századtól a húsvétot hivatalosan is, mint Jézus halálának és feltámadásának emlékünnepét kezdte ünnepelni a keresztény világ. A folytatásban egyházi körkép következik az ünnepnapjainak jelentőségéről és az előkészületekről. Andrejek Mitya evangélikus lelkész.
Az evangélikus egyház hasonlóan, mint a többi keresztény egyházak, világon szerte nagyon fontosnak tartják a húsvétot. Már csak abból a szempontból is fontosnak tartják, mert akkor már többen tudták erről, hogy ki Jézus Krisztus és miért jött a világra. Ha megnézzük a karácsonykor, már nagyon-nagyon, még nagyon kevés ember tudta meg, hogy ki született meg Betlehemben, és hogy miért volt az a csillag. Most a húsvét jelentette az evangélikusoknak és mondhatom a világon szerte a keresztényeknek tényleg a halál és a feltámadás ünnepét. Akkor, karácsonykor Krisztus jött a világra, mint megváltó, aki most valami újat fog hozni, ha egyszerű nyelven mondjuk. Ha meg most nézzünk a húsvétot, itt meg pontosan már tudjuk, hogy miért is jött. És ha szabad kicsit a Luthernak a gondolatait és a prédikációt használni, hogy ez erre a képre, az elhangzott történetekre, amelyeket olvasunk a Bibliában, nem szabad úgy tekinteni, mint egy képre, hanem ez egy valós történet, amely azért történt, hogy Krisztus először meghalt, hogy a mi bűneinkért, hogy valamelyik prédikációban mondja is a Luther ugye Krisztusról, hogy mi is arra a koporsóra, arra a kőre, amely rá volt téve a Krisztusnak a sírjára, ott is voltak az én bűneim. ez valóban kell hittel, nagy hittel értenünk, hogy ez én értem is történt. Hogy Krisztus nem csak azért jött a világra, hogy szép legyen, hogy legyen valamiről beszélni, hanem valós élettel, tanításaival, és úgy mondhatom, hogy segítséggel az embereknek próbálta nekünk rámutatni, hogy halál nem a vége, nem a nagy péntek a vége, hanem van feltámadás. Az evangélikus egyházban nagyon, nagyon nagy szerepet játszanak, ugyanúgy ez a három nap, ugye nagy csütörtök, nagy péntek és ugye húsvét. Ugye nagy csütörtökön ünnepeljünk a Krisztusnak az utolsó vacsorát, ahol még utoljára van együtt az ő tanítványaival, mi is úgy ünnepeljünk a nagy csütörtöki Isten tiszteletet, hogy együtt vagyunk a hívvel, és megemlékezzünk, hogy Krisztus miért tette még ezeket a jeleket még az utolsó vacsoránál. A lábmosás történetét is szoktunk nagyon figyelembe venni, és utána pedig a liturgikus nagy istentisztelet, ami nagy pénteken van, amikor megemlékezzünk erről a halálról, csak úgy pasjút felolvasunk. Hogy lássunk, hogy Krisztus mit szenvedett értünk, azzal a kis változával, hogy azon a liturgián a nagy glória, ugye ez a dicsőség magasságban Istennek, és a földön békesség, ezt nagy pénteken nem szoktunk felolvasni, hanem ilyen kis rövidebb délutános általában Isten tisztelet, és utána persze az egészet lezárjunk a nagy húsvéti, már lehet hajnalni, de legalább ilyen délelőtti nagy ünneplő Isten tiszteleten, ahol meg hittel fogadjunk azt, hogy Krisztus mit tett értünk.
A pandémia idején, ugye most már a második húsvétunk van, hogyan valósulnak meg a húsvéti ünnepek?
Igen, ez a helyzet, amiben vagyunk. Én úgy szoktam rátekinteni, mert egy kipróbáltatás. Évtizedek óta kicsit megvoltunk tradicionálisan begyökerezve egy ilyen szokásokba. Hogy igen, húsvétkor ez van, meg ez van, igen, már megyünk a templomba. Sokan is, az én híveim is szoktam mondani, hogy most mennyire fog hiányozni, hogy nem fog tudni menni templomba. De újra azt hangsúlyozom, hogy a húsvét nem templomba történt. A karácsony sem egy templomba szépen kidíszített körülmények között történt, hanem az embernek a szívében. Nagyon jó mondja a Luther is, hogy ez kicsit szabad visszatérnem, és hangsúlyozza a Jézus Krisztusnak a szavait, hogy a János evangéliumban olvasom, hogy menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, hogy felmegyek az én atyámhoz, a ti atyáitokhoz, az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez. Itt halljunk, hogy mi volt a célja a feltámadásával. És ezért próbálunk mi is most ezeket a körülményeket, ami újak, amit mondhatunk kicsit bátrabban is az evangélikus szavákkal, hogy reformációs körülmények, hogy reformálni kell. A reformáció ugye nem csak akkor történt, hanem a reformációnak kell történnie minden nap. Nem olyan reformáció, most itt akarok, hogy értsenek félre, hogy ki kell menni, és tüntetni kell, meg nem tetszik, meg ez nem tetszik. Nem, az én szívemben, az én gondolataimban történnie kell, ez egyfajta átugrás, a gondolat átugratás, hogy nem lesz úgy, ahogy volt. És ez itt ugye lehet követni, hogy sokszor médián keresztül mindenféle ilyen eszközök segítségével tudjuk megünnepelni. Igen, az evangélikus egyház is kihasználja ezeket a lehetőségeket, de leginkább én szerintem ahogy most is, ugye egy egyszerű telefonos beszélgetésen valakivel személyisévé válhat ez a húsvét, a hit, a feltámadás. Nem a körülmények fognak minket segíteni abban, hogy jobban, szebben és gazdagokan megünnepelhetünk húsvétot, hanem egyszerű körülmények között, de megünnepeljünk a mi szívünkben. Ezt szeretnénk az egyházunkban is hangsúlyozni. Igen, tudom, nekem is nagyon szomorú szívvel, nem csak, hogy nézem a vasárnaponként itt a templom körül, hogy üres az udvar, hogy senki nem jön. Ugye mi haranggal hívjunk a híveket, meg az Isten igéjével a templomba. Arra voltak már szokva az emberek, hogy igen, 7:30-kor, 8:30-kor és 9:30-kor szólt a harang, hogy hívta az embereket. Most sajnos nem lehet menni, ki kell kapcsolni a harangot. És ez egy nagyon jó, egy ilyen, hát mondhatom, egy ilyen illusztráció arra, hogy mégsem haranggal tudok hívni az embereket, hanem az Isten igével. Valóban az emberek otthon most vehetik a kezükben, és ők ugyanúgy, ugye hála Istennek, hogy történt az, hogy van, hogy anyanyelven olvashatunk a Bibliát, hogy akkor mindenki magához veheti a Bibliát, azt a szent könyvet, amely azért írodott, hogy ne a polcon álljon meg, hogy mutasson meg, amikor jönnek a látogatók, hogy úgy jön, szép Bibliánk van, hanem most valóban itt a pillanat, hogy magunkhoz veszünk, kezünkbe veszünk, és olvasunk.
A Jézus áldozatát megelőző hét bibliai eseményeiről Bódis Tamás református lelkészt hallják.
A bőti időszaknak kiemelkedően fontos része az utolsó hét, amit nagy hétnek is szoktunk nevezni. Ez kezdődik virágvasárnappal, ami Jézus bevonulása Jeruzsálembe. Ugye ez az esemény azért jelentős, mert hogy Jézus itt és egyedül itt jelenti ki, hogy ő király, és fogadja el is ezt a tiszteletet, bár már itt is egyértelművé teszi, hogy ő nem földi király, hiszen a zakariási profécia szerint ő Szamárháton érkezik, békesség fejedelmeként. Nem szabad elfelejteni, hogy ezek az események olyan jelentős csodák után történnek, mint Lázár feltámasztása, és az emberek meglátják Jézusban a messiást. És ugye miután Jézus bevonul Jeruzsálembe, utána történik a templom tisztítás, amikor kiűzi a pénzváltókat és a kereskedőket a templomból. Erről legtöbbször hétfőn szoktunk megemlékezni. Ami kiemelkedően fontos, az nagy csütörtök, illetve nagy péntek. Nagy csütörtök azért, mert egy ekkor szerezte az utolsó vacsorán az úri szent vacsorát, és ekkor adta át a tanítványoknak azt a tanítást is a lábmosás példázatán keresztül, hogy egymást kell szolgálják, és hogy a szolgó az nem nagyobb az uránál, tehát mindenképpen nekünk is hasonló alázattal kell fordulnunk egymás felé. Illetve nagy csütörtökön este történik ugye az is, hogy Júdás elárulja őt. A nagy csütörtöki eseményeknél az jelentős, és az egy kicsi zavart is szokott néha okozni, hogy Jézus egy nappal korábban fogyasztja el a páska vacsorát, hiszen az pénteken kellett volna elfogyasztani. Azért köti Jézus a páska vacsorához az ő áldozatát, mert hogy a páska bárány az egy előképe volt gyakorlatilag az ő áldozatának. És nagy péntek a keresztre feszítéssel és az összes eseményével, ugye Jézust Kajafáshoz viszik, Heródeshez viszik, Pilátushoz viszik, egészen addig, ameddig keresztre nem feszítik. Kiemelkedően fontos a református hagyományban. Nálunk a nagypéntek az tényleg egy nagy ünnep, nagyon nagy jelentőséget tulajdonítunk neki, hiszen hogyha Jézus nem halt volna valóságos halált, akkor a húsvétnak a feltámadása sem lenne valóságos. A nagy szombat az legtöbbször csendesen telik, nincsenek istentiszteletek, nincsenek alkalmak, ez a csendes húsvét vasárnapján oldódik fel.
Maga a reformáció egyébként annak idején változtatott-e valamit a húsvét ünneplésen?
Azt kell mondjuk, hogy igen, ugyanis a külsőségekről igyekeztek a belső dolgokra terelni a figyelmet. Főleg a kálvini hagyomány volt az, ami elsődlegesen ezt tartotta szem előtt. Ugye ezt a mai napig megőriztük azzal, hogy nincsenek liturgikus öltözeteink. Egyetlen fekete-fehér liturgikus öltözetünk van, amit egész éven viselünk. Maga az, hogy a húsvétra készülünk, és inkább egy belsőséges folyamat, nincsenek körmenetek, semmi olyan nagyon külsőséges dolog. A legnagyobb, legfelemelőbb része ennek az ünnepnek az úrvacsora, ebbe csúcsosodik ki gyakorlatilag húsvét, Talán ez a legnagyobb változás, amit a reformáció hozott a húsvét megünneplésében, hogy a belső lelki folyamatokra igyekezett irányítani a figyelmet. Vasárnapokhoz kötjük a bőtnek a megélését. Hagyományosan ebben az időszakban a gyülekezetekben bűnbánati hetek voltak, heti bibliaóra, illetve a nagy héten minden nap volt bűnbánati istentisztelet, és így készültek az emberek az úrvacsorára. Ez is egy változás, amit a református egyház hozott a keresztény vallásgyakorlatban. Ez nem annyira a luther irányra jellemző, inkább a svájcira, hogy úgy érezték, hogy azzal, hogy naponta áldoznak, hétköznapivá teszik az utolsó vacsorának az emlékét, illetve Jézussal való egyesülésnek a szentségét, és ezért Calvin radikálisan lecsökkentette az úrvacsoráknak a számát. Arról ugyancsak vitatkoznak a tudósok, hogy ez heti egy alkalomra lecsökkentve, vagy havi alkalomra. A mai gyakorlatban viszont ott tartunk, ez már lehet, hogy a lónak a túls oldala, hogy évente csak 6-szor van úrvacsorás istentisztelet. Viszont pontosan emiatt az egyházunk gyakorlatában, amikor egy úrvacsorás istentiszteletre készülünk, akkor azt bűnbánati időszak előzi meg, és úgy tudjuk venni a szent jegyeket, hogy az Isten előtt megbánjuk előtte a bűneinket, és az ő bocsánatát kérjük. A bőti időszak is tulajdonképpen egy ilyen befelé fordulás, nem annyira a külsődleges bőtről szól, hanem inkább az Istenhez való fordulásról. Egy külső kényszernek nincsen semmiféle belső haszna. De ez nem azt jelenti, hogy például nincsen semmiféle gyakorlati alkalmazása a bőtnek, viszont ez tájegységenként változik. Az én erdélyi származású református nagyapám, aki egyébként nem volt különösebben vallásos, ő nagypénteken például nem evett semmit, ameddig fel nem jött az első csillag. De az is egy bevett gyakorlat volt, hogy az úrvacsoráig nem ettek semmit az emberek. Nálunk például a húsvét vasárnapi sonkafőtt tojás az nem volt soha a terítéken. A gyerekeknek ugyan volt reggeli, de a felnőttek azok ritkán reggeliztek, hiszen az istentiszteletek azok 10-11 óra körül szoktak kezdődni, és gyakorlatilag ebben oldódott fel ez a bőti tiltás.
A bőjt bizonyos ételektől való tartózkodást jelenthet, vagy másfajta megtartóztatásról is van itt szó?
De sokféle bőjt van. Meg kell tudjuk különböztetni azt, hogy milyen bőjtöt gyakorlunk. Hogyha azért bőjtölünk, mert ez jót tesz az egészségünknek, meg jobb lesz az alakunk, akkor az annak semmiféle kegyes haszna nincsen.
Mi az, aminek kegyes haszna lesz?
Akkor van értelme a bőtnek ilyen értelemben, hogyha időt szabadítunk fel az Istennel való találkozásra. Ha az ételeink egyszerűsödnek, és ezáltal több időnk lesz, hogy imádkozzunk, vagy Bibliát olvassunk, akkor annak van értelme. Hogyha kihagyunk egy-egy étkezést azért, hogy Bibliát olvassunk, akkor annak megint van értelme. Amit Nyugat-Európában láttam a hollandoknál, az ő bőti időszakukban például összegyűjtik azokat a pénzeket, gyakorlatilag amit nem költenek el, nem járnak étterembe, nem tudom, hogy melyik családban éppen hogyan, de hogy ezeket a pénzeket összegyűjtik, és utána jótékonysági tevékenységre használják fel. Tehát ez is egyfajta bőjt. Tehát amikor az ember bőjtöl, akkor vagy az Istenre, vagy más emberre kell, hogy jobban figyeljen. Hogyha idő tekintetében kezeljük a dolgot, akkor az online világa sokkal több időt szippant fel, mint egy étel elkészítése. Úgyhogy lehet, hogy ezektől való tartózkodás az komolyabb bőjt, mint az, hogy eszik-e valaki húst, vagy nem. Ennek ellenére én nem mondom azt, hogy nincs haszna annak, hogyha az ember testileg bőjtöl, hiszen a test és a lélek kölcsönhatásban van egymással, de senki ne gondolja azt, hogy attól, hogy ő most 40 napig nem eszik húst, nem iszik alkoholt, igen, ezt egyébként nem szoktuk mondani, de ez szintén egy fontos dolog, hogy nem a húsevéstől való tartózkodást jelenti, hanem az élvezeti dolgoktól való tartózkodást, tehát itt az alkohol is ebbe beletartozik, illetve a különféle édességek. De nem szabad, hogy az ember ettől többnek gondolja magát, mondjuk más emberhez képest. illetve hogyha ez csak kínlódást okoz az ember életébe, nem Isten dicsőítést, akkor megint meg kell kérdezni, hogy ennek van-e tényleg haszna. Kell ezt folytatni így.
Ipacs Bence katolikus lelkipásztor a szertartásrend mellett arról is beszélt, hogy a húsvét lényegében a vasárnapi megemlékezésekből alakult ki egy idő után.
Jézusnak a kereszthalála, feltámadása az pont pászka ünnepre, a zsidó húsvétra esett. És végül is az egyház a feltámadás után kezdetektől megértette ezt az összefüggést, megértette azt, hogy tényleg ez a legnagyobb dolog, ami történt a történelemben is, mondhatjuk így, Jézusnak a feltámadása, és ezt az első időktől fogva Jézusnak a mennybe menetele után elkezdték ünnepelni azzal, hogy vasárnapokat megünnepelték, mint Jézus feltámadásának a napját, és aztán ugye fokozatosan igen hamar kialakult ez a hosszabb ünneplése, a húsvétnak az évről évre való megünneplése, amikor 3 vagy 4 napon keresztül megemlékezünk enneknek a napoknak a történéseiről.
A húsvéti előkészület azonban már jóval korábban kezdődik, még a nagy hétnél is korábban, hiszen elég hosszú a bőti időszak, ezért is nevezik gondolom nagy bőjtnek.
Igen, bizony ezért is, meg hát a régi szigorúsága miatt is, mert amikor tényleg komolyabban vették ezt a bőjtöt, akkor az tényleg nagy bőjt volt, nem csak a pénteki napok, hanem ez az egész 40 nap a bőjtölésről szólt. Ugye ez maga, ez egy gyakorlatilag egy 90 napos, vagy még annál is valamivel hosszabb ünnepkör, ez a húsvéti ünnepkör, benne a bőjtel, a felkészítő időszakkal, ami 40 bőjti nap, illetve még a hozzátartozó vasárnapok, és akkor a nagy hét, ami még szintén a nagy bőjthöz tartozik, és aztán húsvét vasárnaptól pedig 50 napon át tart a húsvéti idő egészen pünkösdig.
Említette a régi bőjtnek a szigorúságát. Mit jelentett ez a szigorúbb időkben, és mit jelent a katolikus hívek számára ma?
Nagyon különbözőképpen érték ezt meg minden korban. Ugye a bőjt, a magyar nyelv az most is kifejezi, hogy például a húsra koncentrálódott. Ugye a húsvét az ma is azt jelzi, hogy a húsnak a vétele, tehát hogy újra ettek húst, tehát például volt időszak, amikor 40 napon keresztül tényleg tartózkodtak a húsételeknek a fogyasztásától. Más a római katolikus egyházban, más a görög katolikus egyházban, például ma is a bőjti fegyelem és annak a körülményei. Ma én azt gondolom, hogy nagyon laza a bőjti fegyelem, tehát a 2 nap van úgymond szigorú bőjt, ami a felnőtteknél 3-szori étkezést jelent egyszeri jól lakással, és a hústól való tartózkodással, illetve nagybőjt péntekein szintén a felnőtteknek, 14 éven felülieknek a hústól való tartózkodás az, amit kér az egyház, hogy így fejezzük ki a bűnbánatunkat. Azért ennél van a bőjtnek tényleg sokkal komolyabb, meg szigorúbb változata. Ez a mai, ez nagyon jelképes, viszont természetesen mindenki vállalhat többet is, mint ami a mostani bőjti fegyelem előír vagy előad.
A nagy hét jelentősége a katolikus egyháznak a szertartásaiban hogyan fejeződik ki?
Igen, itt teljesen sajátos szertartások vannak nagy csütörtökön, nagy pénteken, nagy szombaton. a nagy csütörtöki szertartás nagy csütörtök estével kezdődik, ami az utolsó vacsorára való emlékezet, ami még egy szentmise, de már egy olyan szentmise, amiben elején elhalkulnak a hangszerek, tehát az orgona, a csengők, a harangok. Aztán, ahogy így ezek az elemek kikerülnek a liturgiából, úgy a szentmise végén van az úgynevezett oltárfosztás, amikor az oltárt is megfosztják a díszeitől, a terítőktől, tehát ez egy ilyen lecsupaszított, egyszerűsített liturgia, kicsit emlékeztet arra is, ahogy Jézust megfosztják a ruháitól. Aztán nagypénteken nincsen szentmise, hanem egy ünnepélyes megemlékezés van Jézusnak a szenvedéséről, a kereszthaláláról, amikor a szenvedés történetet, a passiót olvassuk. Aztán egy ilyen régi forma szerint, egy ősi forma szerint 10 könyörgés hangzik el a legkülönfélébb szándékokra, az egyház szándékain túl a zsidókért, a többi keresztényért, a nem keresztényekért, a nem hívőkért, az állami vezetőkért, a betegekért, úton levőkért, börtönökben lévőkért. Majd pedig egy úgynevezett kereszthódolat követi ezt a részt, amikor Jézus jelképes keresztje előtt kifejezzük a tiszteletünket, a hódolatunkat. Aztán a nagy szombat végeredményben egy különösebb szertartás nélküli nap, amikor az egyház Jézus sírjánál időzik, tehát ez a csendnek, az elcsendesedésnek a napja, és hát szombat este, amit már úgy nevezünk, hogy húsvét vigíliája, húsvét előestéje, ott pedig egy rendkívül gazdag, az egyház évnek a leggazdagabb szertartása az, amit elvégzünk, amiben az új tűznek a megáldása, a húsvéti gyertya meggyújtása, egy úgynevezett fényünnepség van, majd hosszú olvasmányok, amik a többek között a zsidó húsvétre is emlékeztetnek, az Egyiptomból való kivonulásról, majd pedig újra visszatér az orgona, a harangok, a csengők, és akkor már szentmiseként folytatódik a szertartás, amiben akkor külön része a kerességnek az emlékezete, a keresség liturgiája, keresztvíznek a megáldása, mivel ebből a keresztvízből egész húsvéti időn keresztül 50 napon át keresztelünk, és akkor itt a Kárpát-medencében még az is szokás, hogy a húsvéti szertartás végén egy körmenetben fejezzük még ki az örömünket, illetve kapcsolódik még ehhez az estéhez, vagy húsvét vasárnap reggeléhez is a húsvéti eledeleknek a megáldása.
Az egyházitól némileg eltérő népies vallásosságban sok minden megmaradt a zsidó-keresztény valláson kívüli ősi természetkultuszok rituáléiból és jelképeiből. Ezeket az örökölt és továbbvitt szokásokat, jelképeket a népi hagyomány ötvözte aztán az egyházi tanítással, illetve igyekezett felruházni keresztény jelentéssel. Kepényi dr. Bihar Mária néprajzkutatóval a népi élet húsvéti előkészületeiről beszélgettünk.
Néphagyományok kapcsán mindenképpen fontos elmondani, hogy érdekes módon sokszor az előkészület hangsúlyosabb volt és fontosabb volt, mint maga az ünnep, vagy legalább annyira fontos. Mögöttünk van már virágvasárnap, és annak a történései kicsit kihatottak azért a nagy hétre még a népi kultúrában. Ilyenkor a hazahozott szentelt barkát, amit szentelménynek tartottak, elhelyezték a ház különböző részein, vagy az istálóban, úgy tartották, hogy ez villámcsapás ellen véd a későbbiekben, vagy a lenyelt barka szemeket jónak tartották a torokfájás ellen, tehát még ezt is el kell mondanunk kicsit visszatekintve, és elmúlt a virághét, és a kerti munkáknak az ideje is volt. Egy kicsit rendbetették az udvar környékét, elültették a virágmagokat, rendbetették a kiskerteket, és így köszöntött rájuk a nagy csütörtök, a három szent napnak az első napja, amit a néphagyományban neveznek zöld csütörtöknek is, ugyanis Jézus életének több eseménye kertekhez, zöld helyekhez kötődik, és a zöld a reménynek a színe is. Ez a Biblia szerint az utolsó vacsora emléknapja, és a néphagyomány szerint is, és a valóságban is ekkor szólalnak meg utoljára a harangok, hogy mondja a hagyomány, azok Rómába mennek, és akkor itt is több kerti munka zajlik ilyenkor, például kimennek a gyümölcsösbe, és megrázzák a gyümölcsfákat itt Muravidéken is a gazdák, hogy bőtermőek legyenek, és a fagy ne ártson nekik, vagy szoktak ilyenkor egy marék földet szétszórni a gyümölcsösben, amit olyan helyről hoztak, például Keresztövéből, vagy Szent helyről, hogy ezzel is a fagy ellen védekezzenek, és nagy takarítás folyik ekkor az udvaron. Van egy kedves hagyomány, amit itt a vidéken Júdás égetésnek neveznek, a bibliai párhuzam alapján, hogy az összegyűlt egész éves szemetet, törmeléket, gallyakat összegyűjtik, és egy kis tűzben meggyújtják. Mint tudjuk, a húsvétnak a víz mellett a tűz a másik fontos szimbóluma, ami a megtisztulást is jelképezi. És nagy csütörtökön annak emlékére, hogy Jézus megmosta az apostolok lábát, végeztek rituális mosakodást, és elmentek patakpartokra, élővizekhez, és ott megmosták magukat és a gyermekeiket, a régi emberek, hogy ezzel is megtisztuljanak és készüljönnek a húsvétra. Tehát egy külső-belső készület volt, az otthonukat rendbe tették, magukat igyekeztek rendbe tenni, és persze állandó velejárója volt ennek a folyamatnak a kicsit elcsendesedés, az imádkozás. Mint tudjuk, már egész nagybőltben nem voltak hangos mulatságok, nem volt szabad hangoskodni, zenélni, nem nagyon keresték a társaságot, inkább a szűk családi körben tartózkodtak, és nagy csütörtökön még a tüzet is kioltják, a régi tüzet, és várják majd a feltámadás tüzét, és ilyenkor elvégzik például a legfontosabb olyan munkákat, amit az ünnep alatt nem lehet, megsütik a kenyeret is nagy csütörtökön a többi napra vonatkozóan, hogy hát azok dologtiltó napok.
És a gondolataikban ilyenkor mivel foglalkoztak, hogyha több idejük volt arra, hogy elcsendesedjenek, elgondolkozzanak?
Hát ha a kereszténység két legnagyobb ünnepét nézzük, akkor tudjuk, hogy a karácsony az a születésnek a misztériumának az elfogadására készült fel bennünket. A húsvét, a nagypéntek és aztán a föltámadás pedig az ember élet másik legnagyobb kihívására, a halállal való szembenézésre, amit a régi ember, aki hitt Istenben és a kereszténységben, másképp nem tudott feldolgozni, mint az, hogy hitt a föltámadásban is. Ma már egy kicsit ez távol áll tőlünk, és tabuként is kezeljük, és ritkábban gondolunk ezzel, de az életben az egyik legnagyobb kihívás szépen és tisztességben megöregedni, és aztán szembenézni azzal, hogy mindannyiunkra egy dolog biztos, hogy a halál vár, és szerintem az ő gondolataikban is ezek jártak, mert az az ember, aki elmegy és végigjár egy keresztutat, és ő végigjárja Jézussal lélekben ezt az utat, mert ilyenkor szokás volt keresztutat járni, fölkeresni a kereszteket, kegyhelyeket, az szembenéz azzal, hogyha Isten fia, Jézus, úgy halt meg, hogy közben magára maradt, elárulták, és a végén teljesen maga maradt, hogy micsoda kihívás, és micsoda dolog meghalni, és aztán mégis van remény, mert hogy ő harmadnapja föltámadt, és hogyha ez Isten fiával megtörténik, akkor könnyebb elviselni mondjuk a magas gyermekhalandóságot, ami egykor jellemző volt, vagy hát a háborúkat, ahol egy anya akár több fiúgyermeket, vagy a párját is elveszthette. Tehát ezek a gondolatok mind fölkészítik az embert arra, hogy ne legyen készületlen a saját és a szerettei halálával kapcsolatban, és ez valamikor a gondolkodásban sokkal jobban benne volt, mint ma. Például ma nem visszük el a gyereket temetésre, vagy nagyon kikíméljük, csak nagyon ritka alkalmakkal, de valamikor egy gyerek mire felserdült, vagy felnőtt lett, minden temetésre elvitték, ami a közeli környezetében volt, sőt, maga mivel, hogy gazdálkodtak az emberek, az állatoknak a születésén, meg a halálán keresztül jobban szembesült azzal, hogy ez az emberi életben megkerülhetetlen, tehát nagyon nagy valószínűséggel ilyeneken gondolkodtak, mint amit az imák is visszatükrözik, mert nem csak hivatalos imákat ismerünk, hanem a nagy hétnek van a legszebb apokrif imaanyaga, ezek a nem kanonizált, nem hivatalos imák, hasonló, mint a népköltészet, amit az emberek írtak, és ez ennek is a gondolata mindekörül forog.
Több szó esett a böjtről. Azt tudható, hogy itt a Muravidéken mik voltak azok az ételek, amelyektől ilyenkor tartózkodtak, de még inkább azok, amit ilyenkor megengedtek maguknak.
Nagyon érdekes, hogy azt mutatja a muravidéki gyűjtési tapasztalat, hogy bár napjainkra az egyház nagyon sokat enyhített a böjti fegyelmen a középkori mintákhoz képest, az idősebb emberek, és akik igazán vallásosak voltak, azok nem óckodtak a kenyéren, vizen való böjtöléstől, vagy a napi egyszeri étkezéstől, hogy valamikor ezt komolyabban vették, és talán jobban hozzá is voltak szokva, hiszen nem volt ételbőség, hogy az éjséget jobban tudták kezelni, mint napjainkban. Jellemző volt, hogy borsókból, babfélékből, mint az zöldcsütörtöknél mondtam, salátafélékből, gyakran készítettek egytál ételeket, olajos hagymát, olajos borsós salátát, zöld salátát, vagy megsütötték a krumplit a sütőben, és ahhoz ezeket ették. Tehát minden, ami állati eredetű volt, húsféle volt, attól próbálták magukat megtartóztatni. Még a tojás is határeset volt, például volt olyan családban. Most azt mondjuk, hogy az egy elfogadható, vagy például a hal, de ez sokszor itt szóba sem jött, és az ételeknek a készítésénél is úgy volt, hogy nem készítettek most már, sokszor már elkezdődik a sütemények készítése, a kalácsoké, apró süteményeké már nagy hétnek a többi napján, itt szigorúan szinte csak a szombatra korlátozódott ezeknek a megfőzése, elkészítése, hogy ne legyen nagy a kísértés. Mert azért ott sütnek, főznek, szállnak a finom illatok, azért azt nehéz volt megállni. Valamikor ugyanis csak húsvét vasárnap hajnalban voltak a föltámadási körmenetek a valódi időpontban, és nem előbb, mint most, és ezért megtehették, hogy szombaton készítettek.
Tojást mikor festettek?
Tojásfestésnek nagyon érdekes rituális napja volt a nagypéntek, a Krisztus halálának a napja, és a tojásfestés, mivel ekkor dologtiltó nap volt, hogy mást úgy sem lehetett csinálni, nem volt szabad kenyeret sütni, nem volt szabad mosni, ezt szerencsétlen dolognak tartották volna, akkor festették az asszonyok a tojást, és ez szinte egy ilyen meditációs állapot volt, ami szintén imává vált, hiszen a tojásoknak a nagyon nagy részére Krisztus jelképek kerülnek, az életről, az újjászületésről, a föltámadásra vonatkozó jelképek, és ezért ez volt a napja. Sőt, hát valamikor nem csak nők, hanem férfiak is festettek tojást, sőt az egész család megtette. Nem is beszélve arról, hogy a két alapszíne például a Muravidéken is a tojásnak a pirosa és a fekete, az élet és a halál, az újjászületés Krisztus vére által festett tojás. Ez a nagy péntek ez kiválóan alkalmas volt erre.
Kedves hallgatóink, az eheti aktuálisban a húsvét ünnepét igyekeztünk megvilágítani. A műsor Bencik István és Király Tomislav technikai segítségével készült. Szerkesztette Király Boglárka. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Aktuális.